Köszöntünk! De a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk, Uram, és ünnepelhetjük egymást. Köszönjük neked, Urunk, ahogyan dicsőíthetünk téged, hogy van hangunk, hogy vannak kezeink, amiket fel tudunk emelni hozzád. Köszönjük neked az életünket, ahogyan megáldottál bennünket. És nem csak kérlek, hogy vigyél ma tovább minket egy következő szintre, és építs bennünket, Uram, építsd az életünket. És adj nekünk, Uram, egy nagyszerű közösséget ma Jézus nevében. Amen. Amen. Kérlek, üljetek le. Oké, egy kicsit most megbolygatnám itt a dolgokat. Egy pár hangtechnikus kérhetnék azt, hogy ezeket a hangfalakat egy méterre hozzátok bejebb léci, a Zoli, te is oda. Csak hogy az első sor is hallja a dolgokat. Jó van. Köszi. Ugye nem probléma technikusoknak, hogy egy picit hátrébb hozzuk. Csak most ilyen családiasabb a légkör. Jó látni benneteket. Oké, szuperhősök elmentek a másik terembe, és örülünk, hogy itt vagytok. Mielőtt én belekezdenék a dolgokba, szeretném ide hívni előre a mikrofonhoz a Tomát, aki szeretne veletek megosztani egy bizonyságtételt az életéből, hogy Isten mit tett az életében, hogy miből hozta ki, és most hogy áll. A Toma a nagy alteros srác, úgyhogy köszöntsétek őt egy szeretettel és tapssal.
Hát, sziasztok! Több mint 11 éve járok a gyülibe, és ezután kezdtem, miután már ide jártam, utána kezdtem belekerülni ilyen ivós társaságokba, és hát elég durván toltam az ipart, szóval így nagyon hamar belecsöppentem, és bele is ragadtam ezekben, tehát voltak ilyen időszakaim, hogy így körülbelül az ivásról, meg a, ja, tehát így ez ilyen nagyon durva partizásról szólt minden, és kipróbáltam több könnyű drogot is, volt, amin rajta is maradtam egy másfél évig, és ezt így mindig nehezen tudtam összeegyeztetni azzal, hogy én most keresztény életet éljek, és hogy ez így most hogy legyen. Aztán jött egy olyan időszak, amikor ha felmerült, hogy mondjuk egy tivornyára menjek a haverokkal, vagy gyülibe, akkor szemrebben és nélkül inni mentem. És voltak olyan időszakok, hogy fél évekre eltűntem, mert egyszerűen nem érdekelt, mert inkább csak ittam, mert azt hittem, hogy attól majd szabad leszek. De ez nem így van. És másfél éve volt egy olyan buli, hogy körbenéztem, és már mindenki ki volt dőlve, én pedig még mindig így ihatnékom volt. Úgyhogy gondoltam, elmegyek egyedül, egy üveg piával, és így nyakamba vettem a várost, és így belenéztem egy kirakatba az éjszaka közepén, és megláttam magam, és egyszerűen elszörnyedtem, hogy te jó ég, miért kell mindig ezt csinálnom, miért kell megint így kinéznem. Aztán rájöttem, hogy nem kell, egyáltalán nem kell, mert senki nem kényszerít, és körbenéztem, és azon kezdtem gondolkodni, hogy hol vannak most azok a barátaim ebben a helyzetben, akikkel úgy egy órája még ittam. És nem volt ott egy lélek se, és nagyon kiakadtam magamra. Részben azért, mert a Gyüli és Isten mindig itt volt, csak hátat fordítottam, és annyira ideges lettem, hogy a vodkás üveget szorítva így beleütöttem a falba, ami széttört a kezemben. Szóval a kezem külső felét a beton sértette föl, a belsőt az üveg, ahogy széttört, és még rá is folyt a vodka, szóval nagyon kellemes érzés volt. Tehát így iszonyúan fájt így fizikailag, viszont korán sem annyira, mint amikor erre rájöttem, hogy igazából én hagytam itt ezeket a dolgokat, mert azt hittem, hogy egy ilyen részeg alkalomtól, vagy egy beszívástól szabadabb lehet az ember, mint Jézustól. És elkezdtem ezen gondolkodni, hogy körülbelül a kukába dobtam a megváltásom ezzel, hogy ilyen életet éltem éveken keresztül. És így nagyon kiakadtam, és elkezdtem sírni. Aztán elhatároztam, hogy ismét ilyen válaszút elé érkezett az életem, hogy valamelyik életmódot ott kell hagynom. Tehát vagy ezt az ivós dolgot, vagy a gyülit. És hát régebben már döntöttem rosszul, hogy az ivást választottam, meg az ilyen partizást, és rájöttem, hogy nekem a gyülire van szükségem, és azóta így leálltam a teljesítményivással és a fűvel, és így rájöttem igazából, hogy Isten az egyetlen drog, amire szükségem van. Szóval igen, Toma vagyok, 22 éves és Isten függő. És még lenne egy pár érv ez mellett, hogy Isten azért a legjobb drog a világon, mert sokkal nagyobb szabadságot tud adni, mint bármelyik ilyen szer, amire azt hittem, hogy erre van szükségem egy pár percig, vagy pár óráig. És Isten teljesen legális, teljesen ingyenes, bármikor elérhető, még akkor is, ha a díler nem. Nincsenek mellékhatásai, és nem teszi tönkre se a kapcsolataidat, se az életedet, se az egészségedet, szóval ezeket pont, hogy még így növeli is. Szóval így szokjatok rá ti is Istenre, és tök jó.
Köszi, Toma. Wow. Nem tudom, hallottatok-e már ilyen bizonságtételt, de én nagyon ritkán. Szuper látni, Toma, az életeden a pozitív változásokat, hogy mész előre, hogy tényleg ragyogsz, egyre jobban virágzik ki az életed. Szóval csak így tovább. Az előző hónapokban, ahogy tudjátok, ugye arról beszéltünk, hogy nyílj ki és virágozz. Beszéltünk arról, hogy hogyan virágozzon a saját életünk. Ugye beszéltünk arról, hogy hogyan virágozzunk a pénzügyekben anyagilag. Geó tanított arról, hogy hogyan virágozzunk az ima életünkben. Hogyan virágozzunk a kapcsolatainkban, az életünk minden területén. Beszéltünk nagyon sok dologról. Előző héten beszéltünk arról, külön-külön lányok és fiúk, hogy hogyan virágozzunk a nőiességetekben és a férfiasságunkban, mi férfiak, az identitásunkban, hogy hogyan találjuk meg, és ezek mind-mind nagyon jó volt végigmenni ezeken a témákon. Hányan élveztétek előző héten a férfi és a női konfit? Jó volt? Igen, elkapott minket az eső, de ez kellett azért a fiúknak, kellett, tehát hogy nehogy már kényelmesen maradjunk ott, és kényelemben túl kényelmesekké váljunk. És igazából a mai nap elérkeztünk az utolsó ilyen ponthoz, vagy témához a virágzással kapcsolatban, ez pedig az, hogy hogyan virágozhat a gyülekezetünk. Hogyan virágozhat a gyülekezeted. És ezen belül is arról szeretnék ma beszélni, hogy hogyan segíthetem én, hogyan segítheted te személyesen, hogy a te gyülekezeted virágozzon. Hogyha azt tudod mondani őszintén a szívedből, hogy a KK az én otthonom, az az én gyülekezetem, az én csapatom, amit szeretnék építeni, akkor mai napon szeretnék egy pár ilyen tippet adni, hogy hogyan segíthetsz abban, hogy ez a hely, ez a gyüli még inkább virágozzon. Mert én nagyon szeretném ezt, és nagyon sokan szeretnénk ezt, hogy ez a hely egy ilyen virágzó hely lenne. És ehhez viszont egy csapatmunka kell. Ez nem egy embertől fog függni, hogy ez a gyüli virágzik-e, nem két embertől, nem a vezetőktől függ csak, hanem mindannyiunkra szükség van. Emlékeztek elő, két héttel ezelőtt arról beszéltem, hogy a gyülekezet egy olyan csapat, amely tudja azt, hogy csak együtt győzhet. Emlékeztek, ez volt a negyedik pont. És pontosan erről beszélek most is, hogy igazából ez a csapat, és bármelyik csapat, akkor jó csapat, hogyha rájön minden egyes ember arra, hogy igazából egyedül nem győzhetünk, külön-külön nem győzhetünk, csak együtt győzhetünk. És ugyanígy van a virágzással kapcsolatban is, hogy amikor rájövünk mi, hogy szükségünk van mindannyiunkra, szükség van rám személyesen ahhoz, hogy ez a gyülekezet, ez a hely virágozzon, akkor minden meg fog változni. A 2 Mózes 1:7-et szeretném nektek felolvasni. Ez az ige arról beszél, Izraelről beszél. Okay. Izrael leszármazottjai azonban nagyon megszaporodtak. Sok gyermekük született, és annyira megsokasodtak, hogy szinte megtelt velük az ország. Na, ez egy tök jó példa arra, hogy milyen az, amikor egy ország fellendül, amikor egy ország virágzik. Ugye? Az emberek szívesen maradnak ott. Az egyik jele annak, hogy egy ország virágzik, hogy növekszik a népsűrűség, igaz? Mivel, hogy az emberek szeretnek ott élni, és bevállalnak gyerekeket, és növekszik. És Izrael ilyen volt, ezt írja a Biblia, hogy annyira virágzott, hogy az emberek elkezdtek családot alapítani, és egyre több gyermek született. Tudjátok, nagyon izgatott voltam azzal kapcsolatban, amikor megszületett a Luca itt a gyülekezetben, mert ő az első olyan gyermeke a gyülekezetnek, olyan két, tehát egy házaspártól, akik itt találkoztak a Gyüliben. A Laci és az Eszti egy missziós programon találkoztak először, amikor még gyermekotthonba jártunk a Gyülivel, és ott missziósztunk az árva gyerekek felé. És ott találkoztak először, összeházasodtak utána pár évre rá, és megszületett az első gyermekük, a Luca. És annyira fantasztikus ezt látni, hogy már várom azt, hogy mindenki megtalálja a párját itt a Gyülibe, mindenki elhozza a párját, vagy itt megismerkedjetek egymással, nem akarok itt. És majd összeházasodtok, és lesznek gyermekeitek, és alig várom azt az időszakot, amikor jön a gyerekszezon, tehát, hogy így beindulnak a gyerekek, és akkor meg a házasságok, meg az esküvők, az esküvőszezon, ugye ilyen is van. És alig várom azt, hogy elkezdjünk virágozni, de nem csak ilyen szempontból, hanem anyagilag, és olyan, tehát ilyen anyagi és szellemi forrásokban is elkezdjünk virágozni, és a gyülekezet egy raktárrá váljon, hogy van elég kapacitásunk megtenni dolgokat. Tudjátok, annyi ötlet van, annyi látás van, annyi kreativitás van ebbe a gyülibe, de igazából a kapacitás mindig a kevés. És az álmom, és hiszem, hogy egy nap el fogjuk ezt érni, hogy annyira egy raktárrá válik ez a hely. Annyira virágzik, és annyira erőteljes, és olyan anyagi és szellemi forrásokat halmozunk fel, hogy szinte bármit meg tudunk valósítani ebben a városban, vagy Magyarországon. Ez jelenti virágzani. Ez jelenti az, amikor egy gyülekezet virágzik. Tényleg hiszem azt, hogy ez akkor kezdődik el, amikor mindannyian belénk jön egy ilyen egyéni felelősség, hogy azt mondom, hogy igen, ez az én otthonom, ez az én gyülekezetem, és akarom építeni, és bele akarom adni a legjobbat. Nem csak félgőzelem, a legjobbat. Ez egy csapatmunka. És ezt tudjátok, miért jó? Azért jó, mert amikor a gyülekezet virágzik, akkor te is virágozni fogsz. És amikor te virágzol, akkor a gyülekezet is virágozni fog. Szóval egy ilyen kölcsönhatásban van egymással ez a két dolog, és a kettő összefügg egymással, és támogatja egymást. Szóval amikor a gyülekezet virágzik, akkor a te életed is ki fog nyílni, és a te életed is virágozni tud. Mert a gyülekezetnek olyan kapacitása lesz, olyan resourcei lesznek, olyan forrásai lesznek, hogy ki tudjuk nyitni az életedet, kinyílik magától. És amikor te virágzol, amikor minden egyes ember itt ezen a helyen elkezd virágozni az saját egyéni életében, Istennel való kapcsolatában, az életem minden területén, akkor elkezd virágozni a gyülekezet is, és ez építi magát a gyülekezetet is. Szóval a kettő összefüggésben van egymással. Nem zárja ki egyik a másikat, hanem kölcsönhatásban vannak egymással. Elkezdtem gondolkozni azon, hogy mi a legnagyobb ellenség a virágzásnak. Mi a legnagyobb ellensége annak, hogy növekedjünk, hogy virágozzunk. És most akár a személyes életedben, akár a gyülekezet életéről van szó. Tudjátok, mi a legnagyobb ellenség? Az önelégültség. Az önelégültség a legnagyobb ellenségünk. Gondoljatok arra, hogy amikor elültetsz egy növényt, megtalálod a megfelelő talajt neki, ki kell az a mag, öntözöd, megvan a megfelelő napfény, ki kell ez a mag, és szárba szökken, és elkezd növekedni, aztán gyümölcsöt terem, és teljesen egy egészséges növényé válik. És egy nap úgy döntenél, hogy most ez így elég. Én most abba hagyom a gondozását ennek a növénynek. Szerintem elég szép már így is, elég szép gyümölcsöket terem. Mostantól kezdve magára hagyom, és azt mondom, hogy majd magától tovább fog élni. Mi fog történni ezzel a növénnyel? Nehéz kitalálni. Kampec. Zoli így mutatja. Így van. Tehát elszárad. És ez nem kell nagy tudomány, hogy ezt tudjuk. Tudjátok, az emberi természet az olyan, hogy amikor a saját természetünket engedjük, hogy úgy működjön, ahogyan akar, akkor hajlamosak vagyunk kényelmessé válni, megállapodni, önelégülté válni. Ilyen az emberi természet. Automatikusan ez jön mindenkiből. Ha engedjük, hogy a saját természetünk csak úgy csinálja azt, amire vágyik, amit akar, és úgy működjön, ahogyan akar, azt fogod észrevenni, hogy kényelmessé fogsz válni az életed, bármely területéről is van szó. Hányan tudjátok ezt igazolni, hogy ez tényleg így van? Igaz? És ez önelégültséghez vett. Mit jelent az önelégültség? Az önelégültség az egy ilyen rossz fajta megelégedettség. Amikor azt mondom, hogy ennyi elég. Én nem akarok tovább növekedni, nekem nem kell, hogy senki megmondja, hogy most én mit csináljak, nem kell többet tanulnom, ez pontosan elég így, ahogy van. Elég jó vagyok, mindent tudok, már nincs szükségem változásra, nincs szükségem arra, hogy tanuljak, hogy tovább lépjek. Ez jelenti egy ilyen rosszfajta megelégedettség. De az az igazság, hogy az életben nincs stagnálás. Ezt én régebben hallottam már ezt, hogy mások is mondták, és nem hittem el. Azt hittem, hogy lehet szinten tartani a dolgokat, és lehet stagnálni dolgokban az életben, de igazság szerint nem. Ha megnézed, ha egy növényt úgy hagysz egymagába, és azt mondod, hogy nem raksz hozzá, nem gondozod tovább, hanem csak így úgy hagyod, ahogy van. Ez a növény nem fog úgy maradni. Az életed sem fog úgy maradni, hogyha nem folytatod tovább a táplálását, hanem elkezd száradni, elkezdenek ilyen gazok nőni. És ugyanígy van az életünkben, hogy amikor úgy megállapodunk és megelégedünk, és azt mondjuk, hogy elég jó ez így, nincs szükségem, hogy többet tanuljak, nincs szükségem, hogy változzak. Én ilyen akarok maradni. Isten már így is elég sok mindent csinált az életemben. Elég sok tanítást hallottam már gyülekezetben, már egy csomót elkezdtem alkalmazni életemben. Most úgy elég, nem akarok többet. Abban a pillanatban az életed elkezd visszafelé fejlődni. Azért, mert nincs stagnálás az életben. Ez egy ilyen, nem tudom, hogy miért, ez egyszerűen így van, és kész. A saját életemben is ezt tapasztalom. És ezért a legnagyobb ellenségünk nekünk, keresztényeknek és a gyülekezetnek az, amikor ilyen önelégülté válunk. Hogy így megelégszünk, és nem akarunk tovább fejlődni, nem akarunk többet tanulni, nem akarunk változni. Azt mondjuk, hogy ez így oké. Viszont ezért nagyon fontos, hogy elkötelezzük magunkat ezzel szembe, hogy tovább visszük a lendületet, amit Isten adott az életünkbe. Szóval arra bátorítalak benneteket, amit elkezdett Isten az életedbe, ne hagyd abba. Told tovább ezt a lendületet. Egyszer a Maxwell prédikált erről, hogy a világ egyik legnagyobb vezető trénere. Hogy képzeljétek el, hogyha egy vonat elé beraknak egy, azt hiszem egy ilyen, nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, azt hiszem egy tonnás ilyen vasbetont. És a vonat lendületből, nem tudom, 100 km/h sebességgel neki megy ennek a vasbetonnak, akkor ketté töri. Viszont, ha egy vonat álló helyzetbe, a vonat kereke elé raksz egy centi átmérőjű kerek, ilyen kavicsot, nem tud elindulni. Miért? Azért, mert azok a dolgok, amik lendületben vannak, azok automatikusan segítenek az életedben legyőzni a nagy problémákat is akár. Viszont amikor nincs lendületben az életed, akkor egy kavics is simán megállíthatja. És nem tudsz újra elindulni, sokkal nehezebb elindulni megint. És ugyanígy van a növekedésben is, hogy hogy azt a lendületet, amit Isten elkezdett az életedbe, azt folytass tovább. Ne állj meg, ne állapodj meg, ne mondd azt, hogy ez elég jó, elég sokat tudok, eléget tanultam, nekem már nincs szükségem, hogy változzak. Meghallgatom ezt a prédikációt, de igazából, ha majd szórakoztat, akkor jó lesz, ha majd nem, akkor nem. Nem akarok változni igazából, ez teljesen elég nekem, így az életem, ahogy van. Ez a legnagyobb ellenségünk. Ez a legnagyobb ellenséged neked, mert ez az, ami megakadályozza az életünket, hogy virágozzon. Szóval ne essetek bele ebbe a csapdába. A másik dolog, amit akartam mondani, az, hogy egyedül az életben azok a dolgok növekednek, amik egészségesek. És ez fontos, én ezt régebben is hallottam már ezt a dolgot, hogy mondták ezt, hogy csak az egészséges dolgok növekednek, de nem értettem pontosan. De igazából de szeretném, hogyha megértenétek, hogy ha szeretnéd, hogy az életed növekedjen, akkor ne arra fókuszálj, hogy növekedjen az életed. Ne arra fókuszálj, hogy mennyivel növekedett, vagy hogy mit kell még hozzátenned, hanem fókuszálj arra, hogy tedd egészségesebbé. Vizsgáld meg azt, amit most csinálsz, és tedd egészségesebbé, tedd jobbá. Szóval, hogyha azt akarod, hogy növekedjen az életed, és szeretnél virágozni az életedbe, akkor csak fókuszálj arra, hogy legyél egészségesebb, hogy tedd rendben jobban a dolgokat. És automatikusan növekedni fog, mert ez a természet rendje, ami egészséges, az növekedni fog automatikusan. Egy egészséges gyermek, amikor egészséges kaját kap, önmagától növekszik. Nem kell valami csodaszereket adni neki, hanem egyszerűen csak, hogyha egészséges valaki, egészségesen növekszik, és magától fog növekedni. Szóval éppen ezért nekünk is a Zsanival az elsődleges prioritásunk a gyülekezetben az, hogy a gyülekezetet egészségesen tartsuk. Oké, ez az elsődleges prioritás. És másfél évvel ezelőtt kezdtem erről prédikálni nagyjából. És ott kezdtünk el erre figyelni jobban, hogy lehet, hogy inkább kisebb a gyülekezet, inkább legyen kisebb a gyülekezet, és egészségesebb, mint hogy nagy, de egészségtelen. Mert nagyon sokszor látjuk a Bibliában azt is, hogy Isten egy kis magot, egy egészséges magot sokkal erőteljesebb, nagyobb dolgokra tudta használni, mint egy nagy tömeget, akik nem voltak egészségesek. Szóval az elsődleges prioritás az ez. 2014-ben a célunk az volt, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség. Mert tudjuk azt, hogy amikor egészségessé válik valami, akkor automatikusan elkezd növekedni. Nem kell azzal foglalkozni az életben, hanem csak a mi elhívásunk és a mi feladatunk az életünkben és itt a gyülekezetben is az, hogy egészségesen tartsuk. Mert pontosan akkor fog növekedni. És ez nem a programoknak a minőségéről szól elsősorban, hogy most mennyire profi, persze természetesen mindig törekszünk erre, de és mindenki beleadja a legjobbat, de nem csak erről beszélek, nem csak a programoknak a minőségéről, hanem a közösségnek a minőségéről. Ahogyan egymással bánunk, ahogyan egymással beszélgetünk, ahogyan egymást kezeljük. Értitek? Szóval, hogy ez egy mélyebb dolog, és nem érdekel az sem, hogy milyen tehetséges emberek vannak fenn a színpadon. Az számít nekünk, hogy mennyire egészséges az a csapat, akik fönn vannak a színpadon, hogyan, milyen a kapcsolatuk egymással ezeknek az embereknek, amikor fenn vannak a színpadon. Értitek? A baseball táborban, amikor első regisztráció, első nap, nézzük, hogy hányan jöttek, Zoli így odaszól, hát kevesebben vannak, mint 2 éve. És mondtam Zolinak, azt hiszem te voltál, vagy lehet, hogy Zoltán, nem tudom. És mondtam neki, hogy Zoli, nem baj, én még örülök is ennek, mert van egy csapat, egy kis csapat, akiket tényleg egy igazi, erős, győztes csapattá tudunk faragni. És 2 évvel ezelőtt túl sokan voltak ahhoz, hogy egészségesen tartsuk ezt a csapatot. Nem volt annyi kapacitásunk, nem tudtuk lefedni így az embereket. De most van egy kisebb csapat, de sokkal erőteljesebb dolgot tudunk belőlük kihozni. És a szombaton volt ugye a meccs, az Érd ellen, és ott is előtte mondtuk az egész baseball csapatnak, hogy srácok, nem az fog számítani, ki mennyire jól baseballozik. Nem azok fognak játszani a szombati meccsen, hogy ki mennyire jó baseballos, hanem hogy kinek milyen a hozzáállása. a csapathoz. Kinek milyen a karaktere, a hozzáállás a csapathoz. És tényleg egy fantasztikus csapatot faragtunk belőlük. Az ötödik nap végére, és voltak, akik nem voltak annyira jó baseballosok, viszont mindent beleadtak. És láttam, hogy a szívük benne van, és mindent beleraktak az utolsó percig. Voltak emberek, akik tényleg ott voltak, folyamatosan, pontosan érkeztek, végigcsinálták a bemelegítést, komolyan vették, bátorították, építették a többieket, nem lehúzták, hanem építették. És azt kezdtük észrevenni, hogy egyre jobb csapat alakul ki. Egyre barátságosabbak, egyre pozitívabbak ezek az emberek egymással. És persze voltak olyanok, akiket nem engedtünk szombaton játszani. De ez azért volt, mert vagy nem voltak ott végig a táborban, vagy nem volt olyan a hozzáállásuk. De éppen ez csak ezt a példát azért mondtam el, mert többet számít a minőség, mint a mennyiség. Az életedben sem a mennyiségre menj rá, hanem a minőségre. Mert amikor valami egészséges, az automatikusan növekedni fog. És a növekedés az nem a mi dolgunk, ez nem a mi felelősségünk, ezt Isten fogja adni az életedbe. Te arra lettél elhívva, hogy tartsd egészségesen a szívedet, egészségesen a közösségedet, a gyülekezetedet, ahol vagy, a házi csoportodat, hogy tartsd egészségesen önmagadat, a kapcsolataidat az emberekkel, a kapcsolataidat a vezetőiddel, a beosztottaiddal, akikkel együtt dolgozol, a tímmel, akikkel együtt vagy. Erre lettünk elhívva. Nem a mi felelősségünk az, hogy a növekedést azt mi generáljuk. Ez nem a mi dolgunk. A mi dolgunk az, hogy egészségesen tartsuk önmagunkat. És akkor lesz egy egészséges gyülekezet, és egy egészséges csapat. Szeretnék 5 dolgot mondani nektek, hogy hogyan segíthetsz abban, hogy a gyülekezetünk virágozzon. 5 dolog, amivel segíthetsz, hogy a gyülekezetünk virágozzon. Oké, az első, amit a Tomám az előbb csinált, a bizonyságtételed. Az első dolog, amivel hozzá tudsz járulni, hogy ez a gyülekezet virágozzon, az a bizonyságtételed. A bizonyságtételed. Jó volt hallani a Tomát, nem? Bátorított titeket? Inspirált titeket? Mert engem inspirált, és tök jó volt, annyira jó volt, és fantasztikus azt látni, hogy a házi csoportokon is, mikor összejövünk, ezért jövünk össze. Igazából a házi csoport is erről szól, hogy bátorítsuk egymást. És elmondjuk a bizonyságtételénket, ami azon a héten történt, vagy az utóbbi időszakban, amit Isten tett az életünkbe. És erről szól a bizonyságtétel. Nem az, amit mi tettünk igazából, hanem amit Isten tett a mi életünkbe. És nincs annál bátorítóbb, amikor azt hallom vissza, hogy Isten mit tett valakinek az életébe, vagy hogy a gyüli milyen pozitív hatással volt az életetekre. Az a tanítás, amit Isten igéből kaptatok, hogy ezt elkezded alkalmazni az életedben, és megváltoznak dolgok. Ennél bátorítóbb számomra, mint pásztor számára nincsen. Amikor látom ezt az életedben, akkor jönnek a visszajelzések, hogy igen. Tudjátok, Pál apostol hasonlókat ír a 2 Korintus 3.1.3-ban. Pál apostol azt mondja, hogy ő is Isten igéjét prédikálta 2000 évvel ezelőtt, és azt mondja gyakorlatilag ebben az igében, hogy nekem nem kell, hogy titeket meggyőzzelek, hogy Isten igazi és valóságos Isten, és hogy tud csodákat tenni. Nem kell, hogy vitatkozzak veletek ezzel kapcsolatban. Elég, hogyha ránéztek a saját életetekre, és a bizonyságtételekre, mert hogy ti vagytok az élő bizonyságtétel. Szóval nem kell, hogy ti bizonygassátok a világnak, hogy Isten létezik. Egyszerűen elég, hogy ránéz a világ a ti életetekre, mert ti olyanok vagytok, mint az ajánló levelek. Nem tudom, hogy hányan írtatok már ajánló levelet valakinek. Én, mint pásztor, néha oda jönnek hozzám fiatalok, akik külföldre akarnak menni, és Géza írja egy ajánló levelet, létszi. és volt már, hogy több embernek írtam ajánlólevelet. És ebbe az ajánlólevélbe gyakorlatilag ajánlom ezt a szemét arra bizonyos pozícióra, vagy munkára, vagy szolgálatra. És leírok minden szép jót róluk, hogy miben jók, mi az erősségük, és ajánlom őket. Ugyanezt írja Pál is, hogy azt mondja, hogy igazából ti vagytok az ajánlólevelek a világ számára. Ti vagytok a Jézus Krisztusnak az ajánlólevelei. Hogy amikor rátok néznek, az emberek olvasnak belőletek, és látják az életeteket. Ez a bizonyságtétel. És ebbe az igébe az van, hogy ezt fel akarom olvasni, a harmadik vers, mert nyilvánvaló, hogy Krisztustól származó levél vagytok, amelyet ő bízott ránk. Ezt a levelet azonban nem tintával írták, hanem az élő Isten szellemével, és nem kőtáblára, hanem emberi szívekbe. Szóval, mit mond itt? A bizonyságtétel az nem egy szépen megfogalmazott ilyen beszéd. Oké? Hanem ezt nem mi írtuk gyakorlatilag, hanem Isten írta bele a szívünkbe. Annyira erőteljes a bizonyság. A bizonyságtétel az nem egy ilyen tartalom nélküli beszéd, hanem Isten írja bele a szívedbe, és attól lesz olyan szenvedélyes. A Toma azért tudta így elmondani a bizonyságtételét, mert Isten írta bele a szívébe. Mert Isten volt az, aki belevést. Amikor Imi elmondta az bizonyságtételét, vagy bárki más a baseball táboron, látszott rajtuk az, hogy Isten írta beléjük. És amikor megkérdeztem, hogy ki szeretné... Szóval először is a baseball táborban nem mentem oda emberekhoz, hogy léci a bizonyságtételedet, azt mondd már el, hogy megkérhetlek, hogy elmondanád a bizonyságtételedet. Nem. Direkt nem ezt kértem az embertől. Nem mentem oda hozzájuk, hanem azt kérdeztem, hogy ki szeretné elmondani a bizonyságtételét. És ez is tudatos volt azért, mert én nem fogok soha senkihez oda menni és megkérni arra, hogy mondj el a bizonyságtételét. Hanem Isten fog ébreszteni embereket és szíveket feléleszteni, mert ez a szívünkbe van írva. Értitek a különbséget? Szóval ez nem azért csináljuk, mert kell csinálnunk, hanem azért, mert Isten indít erre, és egyszerűen nem tudjuk visszafogni magunkat, és nem tudjuk nem elmondani. És alig várjuk a lehetőséget, hogy elmondjuk a bizonyságtételünket. Szóval igazából ez a bizonyságtétel. És ezért annyira fontosnak érzem a házi csoportokat, hogy a házi csoportok is nem üres vitatkozásokról szólnak, vagy okosságokról, amiket így beszélgetünk egymás között, hanem megosztjuk a bizonyságtételünket egymással. Megosztjuk azt, hogy Isten mit tett az életünkbe. Értitek? Oké. Szóval a második dolog, amit akartam mondani, az, ami építi a gyülekezetedet, az a figyelmed. Nincs annál értékesebb dolog, amikor egy olyan közösséghez prédikálok, vagy bárki, aki feláll ide a mikrofon elé, amelyik egy fogékony közösség. Ti nagyon fogékonyak vagytok. és ennél jobb érzés nincsen, amikor egy fogékony közösségnek prédikál az ember. Szeretnék egy kicsit beszélni nektek arról a dologról, ami most itt zajlik. Oké? Itt, hogy most mi zajlik pontosan. Most Isten igéről beszélgetünk. A Biblia azt mondja, hogy a Biblia maga, tehát ezek az igék, amiket felolvasunk ilyenkor vasárnaponként, ez Isten igéje, és Isten igéje az élet. És ez a Isten igéje az igazság, bocsánat, Isten igéje az igazság, és Isten igazsága életet hoz nekünk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor eljövünk, és halljuk Isten igéjét, akkor mindig kapunk valami pluszt. Mindig. Függetlenül attól, hogy ki áll kint itt a mikrofonnál, függetlenül, hogy hogy adja elő magát, hogy poénos-e, vagy éppen nem, vagy hogy milyen történeteket mesél, vagy nem. Mindig Isten igéjéről beszélünk, és Isten igéje minden egyes alkalommal, amikor hallod, mivel hogy igazság, ezért életet hoz az életedbe, és hozhat az életedbe. Szóval Hogy van ez? Hogy miért van az, hogy mégis azt érezzük néha, hogy nem kapunk semmit mondjuk egy tanításból? Néha, ugye, lehet, hogy ti is voltatok már így, de én is mondtam már ilyet, hogy hát most nekem ez a tanítás nem adott olyan túl sokat. Volt már ilyen biztos mindenkivel igaz, tehát nem, még soha. Bocsánat, jó fej vagy köt. De tudom azt, hogy vannak emberek, néha így mondják, hogy hát most nekem ez a tanítás nem adott olyan sokat. Nem szólt úgy hozzám. Szeretnék, hogyha egy kicsit máshogy gondolkoznánk erről az egészről. Isten igéjének önmagában megvan a képessége arra, hogy szóljon az életedbe. Teljesen mindegy, hogy ki adja elő, vagy ki nem adja elő, hogy itt a Zsani áll, vagy a Geó áll, vagy a Zoltán áll, vagy a Stelli, vagy mit tudom én, bárki. Vagy a Dennis, vagy a Mark, vagy a Brian Houston, vagy nem tudom. Teljesen mindegy, hogy ki áll kint a mikrofonnál ilyen szempontból. Isten igényének önmagában megvan a képesség, hogy megváltoztassa az életedet. Emlékszem, egyszer elmentem egy katolikus temetésre. Egy katolikus temetésre. Voltatok már katolikus temetésen? Voltatok? Ki nem volt még katolikus temetésen? Zsani. Többiek már voltak. Oké. Okay. Tudjátok, hogy hogyan beszélnek egy katolikus temetésen? Monotónon, ugyanolyan hangon, és van egyfajta szöveg, mindig ugyanazt elmondják. Nem tudom pontosan, mik történnek. De az a lényeg, hogy elmentem erre, és felolvasta ott a pap valamelyik igét, fogalmam sincs már, mi volt az. És szimplán egyszerűen felolvasott egy igét a Bibliából. És tudjátok, olyan volt a hozzáállásom, amikor oda mentem, az volt bennem, hogy szomjazok Isten igéjére. És tudom, hogy ez egy katolikus temetés, lehet, hogy nem úgy fog prédikálni, ahogy én megszoktam mondjuk a pásztoraimtól, vagy híres prédikátoroktól, hogy ők hogyan prédikálnak, de úgy voltam vele, hogy szomjas vagyok Isten igére. És egy igét felolvasott a Bibliából, és az ige elkezdett hozzám szólni. Szóval igazából, amikor eljövünk a gyülekezetbe, és amikor itt vagyunk, és hallunk egy tanítást, teljesen mindegy, ki prédikál, az egész és minden a szíved hozzáállásától függ. Amikor eldöntöd azt, hogy igen, én belerakok mindent, a teljes figyelmemet, a teljes szívemet megnyitom, mert tudom azt, hogy Isten ma valamit nekem tud adni, és nekem tud mondani. Abban a pillanatban, amikor ezt eldöntöd, és abban a pillanatban, amikor eldöntöd, hogy fogok valamit tanulni ebből, akkor rájössz, hogy mennyi minden van benne. Rájössz, hogy mennyi minden van Isten igében, és hogy mennyire képes az életedet megváltoztatni. Szóval hiszem, hogy ez az, amire kell építenünk az életünket. A gyülekezetet nem híres prédikátorokra fogjuk építeni, nem celebekre, nem híres zenészekre, soha. Mert nem ez a lényeg, nem ez a koncepció, nem ez a gondolkozásmód, hanem mindig Isten igéjére fogjuk. És amikor eljövünk, és lehet, hogy egy nap te fogsz itt állni, és te fogsz prédikálni Isten igéről, és látni fogod, hogy milyen nehéz néha, akkor rájössz arra, hogy ez tényleg nem rólunk szól, hanem Istenről szól, és az ő igéjéről. Amikor felállunk, és imádkozunk, Isten igéje előtt állunk fel, és imádkozunk, őt tiszteljük. Amikor felállunk, nem a Zsani miatt, nem is a csapat miatt állunk fel. Amikor felemeljük a kezünket, nem miattunk emelitek fel a kezeteket, hanem azért, mert Isten igéjét tiszteljük, és Isten tiszteljük. És őt dicsőítjük. Értitek? Szóval, hogy csak szeretnék bátorítani, hogy kezdj el máshogyan gondolkozni. És amikor eldöntöd azt, hogy igen, én szeretném az életemet egy nyitott szívvel, hogy igen, fogok ebből valamit tanulni. Eldöntöd ezt. A hozzáállásodat belerakod. A szívedet belerakod. Abban a pillanatban ki fog nyílni, és azt fogod látni, hogy mennyi minden van Isten igében. Szóval erre bátorítalak benneteket. És a másik pedig az, hogy ne engedd, hogy az adott érzelmi állapodod irányítson a gyülekezetbe, hanem mindig legyél éhes Isten igéjére. Legyél mindig éhes. Szerintem ez az elsődleges dolog, ami miatt, ami építi a gyülekezetet, építi ezt a közösséget, amikor nem úgy jövünk el, hogy leülünk, hátradülünk, és azt mondjuk, hogy szórakoztas, nyűgözz le. Hányan mentetek már be egy alkalomra úgy, egy másik gyülekezetbe, vagy egy másik alkalom, hogy leültél, és szórakoztassatok, nyűgözz le. Mindannyian voltunk már így, igaz? Nem. Én voltam már így. És azt néztem, hogy az most hogy van? Ő miért így beszél? Fú, milyen ez a dal? Milyen zenészek vannak ott? Értitek? És amikor megüti a szintünket, akkor azt mondjuk, hogy ez egy jó alkalom volt. Isten szólt hozzám. Érzem. Éreztem Isten jelenlétét. Olyan jó volt, tényleg. Amikor nem üti meg a szintünket, akkor azt mondjuk, hogy Isten nem volt jelen, nem szólt hozzám. Hülyeség. Isten igéjének megvan a képessége arra, hogy bármikor szóljon. Kinyitod, mert az ige élő. Függetlenül attól, hogy ki hozzá. Okay. És amikor ezt megértjük, akkor mások felé is így fogunk viszonyulni. Akkor megértjük azt, hogy igen, Isten igéje képes, hogy életet hozzon, ezért tudom, hogy a mellettem ülőnek is szüksége van erre. Szóval mindent megteszek annak érdekében, hogy ezt a légkört kialakítsam, és nem akarom, hogy megzavarni őt, nem akarom elvonni a figyelmét, hanem azt szeretném, hogy ő is Isten igéjét fókuszáljon rá, és ő is bekapcsolódjon. Okay. Szóval ez jelenti azt, hogy a figyelmeddel tudod építeni. Figyelmeddel tudod építeni a gyülit. A harmadik dolog a jelenléteddel. A jelenléted az, ami virágoztatja a gyülekezetet. Ki tudja nyitni. A zsidók 10.25. Zsidók 10.26 azt mondja, ne hagyjátok el egymást, ne hanyagoljátok el, hogy összegyűltök, mint hívők, mint ahogy ezt sokan teszik, hanem figyelmeztessétek, ösztönözzétek, bátorítsátok egymást egyre hűségesebben, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Ez egy nagyon jó ige. Szeretném feltenni egy kérdést. Illetve szeretném, hogyha te feltennéd magadnak ezt a kérdést. Hiányzol-e valakinek, ha véletlenül nem tudsz eljönni egyik vasárnap a gyülibe? Hiányzol-e itt valakinek a gyülekezetből, hogyha például nem tudsz eljönni valami miatt? Ez jó kérdés, nem? Tudjátok, amikor növekedünk Istenben, akkor nem csak eljárunk gyülekezetbe, hanem jelen vagyunk és hozzájárulunk. És ennek a következménye az lesz, hogy amikor nem csak jelen vagy, nem csak eljársz, hanem jelen vagy és hozzájárulsz a közösséghez, ennek a következménye az lesz, hogy hiányozni fogsz. Hiányozni fogsz másoknak. Hiányozni fogsz a közösségnek. Mert van valami, amit te adtál bele, amivel te építetted a közösséget, és ez valahogy hiányozni fog, hogyha nem jössz el. Értitek? Szóval ez a növekedésnek egy jele, hogy és ez fogja építeni a gyülit, ez fogja építeni a gyülekezetet, és bármilyen gyülekezetet, hogy nem csak jelen, nem csak eljárunk, hanem hozzájárulunk a légkörhöz. A 24. vers elmondja, hogy miért jövünk össze. Nem csak azért, hogy ne legyünk egyedül, mert unatkozunk otthon, és jó, hogy társaságban vagyunk, persze ezért is jó, de miért jövünk el? Mi a célja annak, hogy összegyűlünk? A 24. vers azt mondja, hogy legyünk tapintatosak és figyelmesek egymás irányt, folyamatosan törődjetek egymással, tanuljátok meg, hogyan gerjesszétek egymás szeretetre, jó tettekre és nagy lelkű cselekedetekre. Szóval, mi a lényeg annak, hogy összejövünk, hogy jelen vagyunk? Az, hogy foglalkozzunk egymással, törődjünk egymással. Hogy ne csak a magunk is világa körül forogjunk. Lehet úgy lenni egy közösségben, hogy csak magunkkal vagyunk elfoglalva. És azt mondjuk, hogy ő sem jött oda hozzám, ő nem akar velem barátkozni, blablabla. És állunk, ülünk, és akkor gyertek ti hozzátok. Ők a hoztosok, nekik oda kell jönniük hozzám, mert tudom, hogy ezt tanította a Géza nekik. És volt egy időszak, mindig szegény hoztosok már ott nem tudtak mit csinálni, már már mind a öt felől már mentek oda az emberekhez, és mégis az emberek nem érezték jól magukat. Miért? Azért, mert neked is meg kell tenned egy lépést. Oké? Okay? Szóval, amikor mindannyian megértünk, hogy a gyülekezet az azért arról szól, hogy mi kiszállunk a mi kis világunkból, és lépünk egy lépést a másik ember felé, és elkezdünk egymással foglalkozni, akkor megváltozik minden, megváltozik az egész légkör. Oké? Okay? Szóval hogy ez annyira egészséges és annyira jó. Szóval ez a célja, hogy összegyűlünk. Jó? Tehát a jelenléted. A jelenléted nagyon-nagyon sokat hozzájárul. És szükség van a te jelenlétedre. Szükség van arra, hogy te megtedd ezt a lépést. Oké? Okay. Szóval az első lépés. Néha neked kell megtenned majd az első lépést. Jó? Ne legyenek bennetek elvárások, hogy a másiknak kéne megtenni az első lépést. Tedd meg te az első lépést. Oké? Okay? És akár egy barátságban, hogy szeretnél egy barátságot kialakítani, tedd meg az első lépést. Oké, okay, a negyedik, ami hiszem, hogy építi, és a gyülekezetet virágoztatni, segíteni tudsz, hogy virágozzon a gyülekezet, az az ajándékaid és a tehetséged. Az 1 Korintus 12.27 azt mondja, hogy tehát ti együttesen a Krisztus testét alkotjátok, egyenként pedig ennek a testnek a tagjai vagytok. És mindennyitöknek megvan a saját helye és feladata a testben. És utána tovább megy az igében, és elmondja, hogy milyen elhívások vannak, hogy valakit apostolnak, másik profétának, harmadikat tanítónak hívott el, vannak akiket csodatevő erővel szolgálnak, aztán gyógyítás ajándékait kapják, mások segítők, segítik az embereket. Van, akik a vezetés ajándékával szolgálnak, van, akik a nyelveken szólás. Szóval a Biblia nagyon sok dologról ír, hogy hogyan, mivel tudunk hozzájárulni a közösséghez. Nincs itt a Nóri, de egy héttel ezelőtt nála volt a fiatal felnőtt házi csoport, és utána hazajöttem, és így a Zsanival beszélgettünk, hogy mennyire, ő nem volt ott, csak meséltem, hogy mennyire jó volt, és hogy tényleg a Nóri mindent beladott, a szívét, lelkét, az egész családja haptákba állt, és főzték a kaját, meg vették minden. Annyira, Zoli főzte, igen, te főzted a kaját, de megvették a húst, előkészítették, segítkeztek, egész délután ott voltak, és erre készültek, és utána erről beszéltünk, hogy Nórinak az ajándék az a nagy lelkűség. Egyszerűen annyira nagy lelkű a Nóri, nem tudom, hogyha ismeritek közelebbről, annyit adott már az embereknek, tényleg. Rengeteget, pénzben, időben, nagyon, nagyon sokat adott. És neki van egy ilyen ajándéka, a nagy lelkűség. Aztán ki tudja, hogy Isten mit akar még kibontani belőle, meg milyen ajándékai vannak. Ez csak egy példa. De például a Zoli, aki egy segítő. Az Ali a legnagyobb segítség és segítő itt a gyülekezetben mindenki számára. Volt már, hogy a Zoli cserben hagyott volna titeket? Akkor megkértétek valamire, és nemet mondott, vagy nem segített? Én nem tudok ilyenről velem kapcsolatban. Mindig ott volt, és mindig segített. Egyszerűen, és erről írja az ige, hogy vannak ilyenek, akik, ilyen emberek, akik segítik a többieket. Nagyon fontos az, hogy megértsétek azt, hogy mindenkinek egyedi az elhívása. Egyedi. Éppen ezért fontos, hogy megtaláld ezt, és legyél magabiztos abban, amire elhívott Isten. Engem elhívott a vezetésre. Gyerekkoromtól kezdve vezető vagyok. Folyamatosan gyerekkoromtól kezdve, akkor nem gyülekezetet vezettem 10 éves koromban, de az unokatesóimat, hogy csináljunk ezt, vagy azt, nem tudom, ez valahogy bennem van, hogy a vezetés. És ez az, amit használtam már gyerekkoromtól kezdve. De mindenkinek más. És ne akarjátok azt, ami a másiknak van, mert Isten téged egy egyedi dologra hívott el, és neked is megvan az egyedi célod és terved. Miért fontos ez? Mert ha nem vagy magabiztos a saját elhívásodban, akkor féltékeny leszel. Féltékeny leszel a melletted ülőre, és azt mondod, hogy én azt akarom, ami neki van. Én azt az ajándékot akarom, ami neki van. Nem, neked meg kell találnod a saját elhívásodat, a saját ajándékodat, amivel te hozzájárulhatsz a gyülekezetnek az építéséhez, mert szükség van erre. mert mindenkire szükség van. Ez az ige azt mondja, hogy egy test vagyunk, és mindennyiunknak megvan a saját helye és feladat a testben. Ez azt jelenti, hogy ha a kis ujj nem működik rendesen, azt meg fogja érezni az egész test. Hogyha az egyik szem nem működik rendesen, meg fogja érezni az egész test. Szükség van mindenkire, és ez a cél, és ez a kihívás, hogy megtaláljuk, és megtaláld te is a saját helyedet, amire Isten téged hívott el. A saját feladatodat, és abban legyen magabiztos, és virágozz abban, hogy tudd, hogy igen, ez az, amire engem hívott Isten. Szóval ez fontos, mert hogyha ezt nem tesszük meg, ha nem vagyunk elég magabiztosak, féltékenyek leszünk, és összehasonlítjuk egymáshoz magunkat. Hogy neki ez van, nekem meg nincs ez. De emlékeztek a negyedik pontra a két héttel ezelőtt. A győztes csapat olyan csapat, akik tudják, hogy csak együtt győzhetnek, és szükség van mindenkire. Én egyedül ezt a gyülekezetet nem tudom felépíteni. Nem. Hiába vagyok vezető, hiába vagyok tehetséges bizonyos dolgokban, egyedül ez nem épül fel. Ez nem csak az én felelősségem, hanem mindannyiunknak a felelőssége. Szóval amikor valaki azt mondja tényleg őszintén, hogy a KK az én otthonom, ezzel azt mondja, hogy igen, én felvállom a felelősséget, én tényleg akarom építeni ezt. És Isten engem hívott el, nyilván meg a vezetőket, a Zsanival együtt elhívott minket, hogy edzősködjünk. Minden csapatnak szükség van egy edzőre. De ez nem azt jelenti, hogy én fontosabb vagyok, mint bárki más itt a gyülekezetben. Nem vagyok fontosabb nálatok. Senkinél. Más a feladatom, más az elhívásom. Neked is más az elhívásod. Más a feladatod. Együtt tudunk győzni, és együtt tudunk működni. Erről szól a csapat. Erről szól a csapat. Ez a csapatmunka. És mindenki ugyanolyan fontos. Lehet, hogy nem végzel olyan látványos munkát. Egyre jobban érzem, hogy annyira nem számít, hogy mi van a színpadon. Komolyan mondom. Nem számít az, hogy mi történik a színpadon. Nem ez fogja meghatározni, hogy milyen a gyülekezet. Nem ez fogja meghatározni, mennyire egészséges, hanem az, hogy mi történik a háttérben. Mi történik azokon a helyeken, amit senki nem lát. Itt is van egy csomó dolog, amit nem láttatok. Ide jöttetek, és láttátok, hogy fel van pakolva a technika, de van egy csomó ember, aki már reggel óta dolgozik azon, hogy ez összeálljon, hogy mi tudjuk dicsőíteni Istent egy ilyen szép zenével, és szép dalokkal, és egy kellemes helyen legyünk. Két héttel ezelőtt mondtam egy példát, hogy az élet ugye nem egy egyéni verseny, hanem egy csapatverseny. És hoztam egy példát, hogy ugye mi olyanok vagyunk, mint egy foci csapat, vagy egy baseball csapat, nem olyanok, mint az autóversenyzők. És az autóversenyzők, hányan emlékeztek erre a példára, hogy mondtam, hogy az autóversenyzők, azok így egyedül csinálják végig a versenyt, és mi nem vagyunk autóversenyzők. Oda jött utána Józsi, a Joci, aki most merítkezett be egy pár hete, és azt mondja, Géza, tök jó volt a tanítás, nagyon, de azért valamit szeretnék, ki akarlak javítani, figyelj, az autóversenyzők is csapatban dolgoznak. És akkor így leesett, hogy wow, tényleg, az autóversenyzők is csapatban dolgoznak, csak nem látjuk őket. A Forma 1-ben, aki figyeli a Forma 1-et, tudja azt, hogy azok az autóversenyzők csak azért győzhetnek, mert alájuk van rakva egy nagyon jól összerakott autó, amin egy csapat dolgozik. És ezeket a csapattagokat sokszor nem látjuk, vagy nem tudjuk név szerint, hogy kik ezek az emberek. De ott vannak, és összerakják ezt az autót, mert tudják azt, hogy nélkülük az a versenyző nem győzne. És nem akarnak ők versenyezni, nem akarnak benne ülni az autóba, mert tudják, hogy nem annyira jók, mint az a versenyző, aki bennül az autóba, viszont tisztában vannak azzal, hogy ők a legjobbak az összeszerelésben. Ők a legjobbak abban, hogy összeszerelik az autót, felrakják a kereket, tesztelik, és tudják az elhívásukat, magabiztosak ebben, hogy igen, ez az én helyem, ez az én szerepem, és tudom, hogy nélkülem ez a versenyző nem tudna győzni. És ugyanilyen a gyülekezet is, ugyanilyen a csapatmunka, hogy vannak emberek, akik a háttérben dolgoznak, de ugyanolyan tudják, és van egy magabiztos elhívásuk, és egy magabiztosságuk, hogy fontos az, amit teszek. Ezt kell, hogy megértsük, hogy ez tényleg nem másról szól, hanem arról szól. Nem arról szól, hogy ki van a reflektorfényben, vagy kinél van a mikrofon, hanem arról szól, hogy én megtalálom-e a helyemet, és tudom-e, hogy abban én vagyok a legjobb itt a gyülekezetben, és nekem ezt kell csinálnom, Isten erre hívott el. Oké. Van, aki a bátorítás ajándékát kapja. Van, aki a prófétálás ajándékát. Van, aki az imádság erejét. Imádkozik betegekért, és meggyógyulnak. Mindenkinek megvan az elhívása. Van, aki tanító. Van, aki prédikátor. Van, aki evangélista. Világ felé evangélizál. Van, aki zenész. Van, aki dicsőítésvezető lesz. Mit tudom én. Mindenféle, annyiféle elhívás van. Van, aki felszolgál, aki szolgál az emberek felé. Van, aki a legfinomabb ételeket készíti el azért, hogy az a házi csoport a legjobb legyen. És mindenkinek megvan a felelőssége. És ezzel nem akarom azt mondani, hogy meg kell, hogy találjuk az ajándékunkat, de ne azt mondom, hogy építsd be magadat egy pozícióba a gyülekezetbe, és ne akarj abból kimozdulni. Mert nem is erről szól az egész, hogy megtaláltam, akkor én most már itt fogok maradni örök életemre, és nem engedek ide senkit, mert ez az én pozícióm, ez az én elhívásom. Én vagyok a zongorista. Én vagyok a pásztor. Én vagyok a tanító, nem fog senki ide jönni a mikrofonhoz. Nem, mindenkinek, amikor Isten elhív minket, ugyanúgy fontos, hogy ne ragaszkodjunk a pozíciókhoz, mert a pozíció az nem a szolgált. A szolgáltunk, tudjátok mi? Hogy emberekkel foglalkozzunk. És hogyha ez az, hogy nekem ki kell mennem a mikrofon mögül, és fel kell szolgálnom poharakat, akkor a poharakat fogom felszolgálni. A lényeg az, hogy ne ragaszkodjunk egy pozícióhoz, de találjuk meg a helyünket a gyülekezetbe. Oké? Szóval ez annyira fontos. Az ajándékod és a tehetséged, ez az, amivel hozzájárulhatsz. Az ötödik, és egyben az utolsó, az egészséged. Minden gyülekezetnek szüksége van egy olyan magra, olyan emberek magjára, akik egészségesek, szellemileg egészségesek, akiknek a szavaik és a példamutatása hatással van az egész tömegre. Szükség van a gyülekezetben is egy ilyen egészséges magra, akik hatással vannak pozitívan, akik erősek. Ebből a magból indul ki minden. Ebből a magból indul ki a misszió, ebből a magból indul ki minden dolog, amit tudunk tenni a város felé, vagy emberek felé. Amilyen erős ez a mag, amilyen egészséges ez a mag, ekkora kapacitása lesz a gyülekezetnek. Nem az számít, egyszer Gary Clark mondta, nem a tömeget nézem, hanem a tömegben a gyülekezetet. És valahogy egy kicsit erről beszélt. Nem a tömeget nézzük, hanem a tömegben a gyülekezetet. Azt a magot, akik szellemileg egészségesek. És fontos ezt megértenünk, hogy Isten, hiszem azt, hogy téged megáld egy egészséges szellemmel. Hiszem azt, hogy téged meg tud állni egy egészséges szellemmel, értelemmel, testtel, hogy akadálytalanul tudjál szolgálni mások felé, hogy meghatározd ennek a gyülekezetnek a légkörét, és meg akar tartani azt a légkört, ami itt van. Ugyanis ez a mag az, aki gondoskodik arról, hogy megmaradjon a szellemisége, megmaradjon ez a jó légköre a gyülekezetnek. És arra bátorítalak benneteket, hogy engedjétek meg, hogy Isten legyen az, aki betöltsön egy ilyen egészséges szellemmel, értelemmel és testtel, hogy ti is, amikor bejön egy új ember a gyülibe, és látjátok, hogy ez nem ugyanaz a kultúra, amit ő behoz, akkor te ott legyél, és megvéd a gyülekezeti kultúrát. Nem tudom, érthető ez a dolog, hogy te ott legyél, és így megvéd, és kiállj a gyülekezeti kultúrája, és azt mondd, hogy nem, ezt figyelj, gyere, ezt így csináljuk, ez a helyes. Nem azok az emberek, akik bejönnek a gyülibe, azok határozzák meg, és azok befolyásolják a magot, hanem a mag befolyásolja az új embereket, akik bejönnek a gyülekezetbe. Ez nagyon fontos, és itt pontosan erről beszélek, hogy kell, hogy legyen egy ilyen egészséges szellemi mag, egy ilyen gyülekezeti mag, akik elkötelezettek abban, hogy hűségesek a gyülekezetnek az értékrendjéhez, és ahhoz a kultúrához és szellemiséghez, amit kialakítottunk itt. Oké, szóval ez az a öt dolog, amiről akartam beszélni. Tehát az első, még egyszer, a bizonyságtételed. A bizonyságtételeddel tudsz segíteni, hogy virágozzon a gyüli. A második a figyelmed, a harmadik a jelenléted, a negyedik az ajándékod és a tehetséged, és az ötödik pedig az egészséged. Tartsd egészségesen magadat. Tartsd egészségesen a szívedet. Mert ez a legnagyobb dolog, amivel tudod építeni a gyülit amúgy. Ez a legnagyobb, és ez a legfontosabb, hogy mennyire vagy egészséges. Mert minden, ami egészséges, az növekszik. És ha te egészséges vagy, azt fogod látni, hogy benned lévő Isten, a benned lévő mag, amit Isten beléd helyezett, el fog kezdeni növekedni. És hatással leszel a környezetedre. És azt fogod látni, hogy ami benned van, már benne is ott van. És elkezd növekedni. Ezt jelenti a növekedés. Ezt sokszor szemmel nem látjuk, hanem ezt csak érzékeljük. Hogy azt látod, hogy az a sok gonoszság, ami a világban van, az kezd ritkulni a környezetedben. És azt látod, hogy amit Isten beléd helyezett, az a fény kiárad a többi emberre is. Tartsd egészségesen magadat. Tartsd egészségesen a szívedet. És Isten növelni fog. Növekedni fogsz. És hiszem azt, hogy így a gyülekezet is. Készen álltok arra, hogy tényleg valamivel hozzájáruljunk ehhez a közösséghez? Készen álltok erre? Akarjátok? Akarsz? És tudom, hogy nagyon sokan igen mondanak. És nagyon hálásak vagyunk ezért. És nagyon, nagyon jó látni ezt. Imádkozzunk most. Drága Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te vagy az, aki építed, Uram, a gyülekezetünket. Te vagy az, aki elhívtál egyeseket profétáknak, egyeseket apostoloknak, pásztoroknak, tanítóknak, egyeseket szolgálóknak, segítőknek. És még annyi minden ajándék van, Uram, amit nem is soroltam fel. Köszönöm, hogy elhívtál mindannyiunkat, hogy építsük, Uram, azt a házat, azt a házat, amit te építesz. És Uram, szeretnénk bekapcsolódni a te csapatodba, és belerakjuk a szívünket. Uram, felvesszük a harcot az önelégültség ellen, és azt mondjuk, hogy nem engedjük meg, hogy az önelégültség bejön az életünkbe és a szívünkbe, nem fogjuk engedni, hogy elkényelmesedjünk, hanem szeretnénk tanulni, szeretnénk nyitottak lenni, hogy változzunk, és szeretnénk taníthatóak lenni, Uram, a te igéd által. Imádkozok, Uram, azért, hogy virágoztass ki ezt a gyülekezetet egyre inkább, és ahogy virágzik ez a gyülekezet, kezdjenek el virágozni, Uram, azok az emberek, akik itt vannak. Uram, legyen egy áldás számukra. És Uram, kezdj el a saját életünket virágoztatni, és ahogy virágzunk, virágoztasd fel, Uram, ezt a gyülit is. Uram, imádkozok most profétálva, hogy hiszem azt, hogy a jövőben, Uram, olyan források fognak felfogadni ebben a gyüliben, amit még eddig nem láttunk. Uram, olyan természetfeletti források, és olyan kapacitás, ami eddig még nem láttunk, Uram, és ezt nem emberek fogják elvégezni, hanem Uram, te fogsz inspirálni bennünket erre. És nem csak taníts bennünket, vigyél tovább, Uram, megnyitjuk a szívünket, és csak szeretnénk ma hozzájárulni, és ma elkezdeni hozzájárulni a gyülekezetünkhöz, hogy virágozzon. Jézus nevében. Amen. Amen.